Hatalmas dráma Frankfurtban a Portugália-Szlovénia mérkőzésen Cristiano Ronaldo a hosszabbításban hibázott 11-est, erre majdnem ráment a portugál továbbjutás, de Ronaldo aztán a büntető párbajban is odaállt, és végül a portugálok le tudták győzni a szlovénokat, elsősorban a kapuban remeklő Diogo Costának köszönhetően. Erről is lesz szó, sőt lesz egy portugáliai bejelentkezésünk a műsorban, és arról is, hogy a franciák hogy jutottak a negyeddöntőbe. Ezt mind megvizsgáljuk edzői szemmel, a játékvezetők szemszögéből, és még pénzügyekkel is foglalkozunk az Európa-bajnoksággal kapcsolatban. Már is kezdünk!
Ez a Teljes Terjedelem, Magyarország első futballpodcastja.
Haladjunk szépen időrendben a mai eseményekkel. Kezdjük a 18 órakor játszott Franciaország-Belgium mérkőzéssel, ami azért a nap legnagyobb rangadójának nézett ki. De még menjünk ennél is egy kicsit visszább az időben, mint egy 4-5 órával a meccs kezdete előtt. A rutinnak megfelelően Didier Deschamps szövetségi kapitány egy elektromos borotvával lenyírta segítője Guy Stéphan haját. Ez 2014 óta él ez a hagyomány a francia válogatottnál, azóta két VB döntő, egy VB győzelemmel is összejött, úgyhogy úgy tűnik, hogy hat ez a mágia, de nem ez az egyetlen babona a francia stábnál, hanem például az is egy eldöntött dolog, hogy akkor, amikor étkeznek, akkor közvetlenül a bal oldalán Didier Deschamps mellett ül Guy Stéphan, akkor pedig amikor repülnek, vagy busszal utaznak, akkor csak a jobbján ülhet a TAR segítő. És hogy miért jött egyáltalán szóba Guy Stéphan? Nem sokkal a meccs előtt adott egy hosszabb interjút a The Athletic szaklapnak a szakember, és ott azt mondta, hogy a meccseket a második félidők és a cserejátékosok döntik el. Nos, ez pont így történt a belgák elleni mérkőzésen. A csereként beállt Kolo Muani 85. percben szerzett gólja döntött a két válogatott között a nyolcad döntőben, és ez azt jelenti, hogy a franciák várhatják a folytatást immáron a legjobb nyolc között. A belgák kezdtek valamivel jobban, vagy azt is lehet mondani, hogy nem volt túl sok intenzitás a franciák játékában az első fél órában, de aztán Deschamps csapata szépen idővel egyre jobban belejött, a második félidőben már egyértelműen az elejétől kezdve a franciák domináltak, úgy tűnt, hogy csak időkérdése, hogy mikor szerzi meg a vezetést a francia csapat Tchouaméni lövésénél, ami Fass lábán változtatott irányt járt, talán a legközelebb ehhez Deschamps együttese. Viszont azzal, hogy a franciák valamivel nyitottabb játékot vállaltak föl a második félidőben, megjöttek a belga helyzetek is, Carrasco próbálkozásánál Theo Hernández hatalmas mentése kellett, és aztán volt Lukakunak is egy helyzete, valamint De Bruyne-nek, ezeknél a francia kapus Maignan védett, ezek kellettek ahhoz, hogy végül 0-0-val forduljanak a hajrára a csapatok, ott pedig a már említett módon Kolo Muani döntött, bár a gólt hivatalosan a veterán Jan Vertonghen öngóljának írták, a belgák ezzel elbúcsúztak, Tedesco csapata utazhat haza, a franciák pedig reménykedhetnek abban, hogy a folytatás még ennél is szebb játékot hoz. Eddig 3 gólt szerzett Deschamps együttese, 2 gól és 1-11-es a mérleg, de mindjárt edzői szempontból is megbeszéljük, hogy mik voltak ennek a találkozónak az érdekességei. Preisinger Sándor segít nekünk eligazodni, hogy mi is történt valójában ezen a francia-belga mérkőzésen. Hát itt egyrészt Mbappé szerepe az mindig egy érdekes kérdés, hogy hogyan alakul a maszk miatt, a sérülése miatt, az ő felelősségvállalása miatt, mert sokan azt gondolják, hogy nincs, és gyakorlatilag nem is létezik francia támadójáték, anélkül, hogy mondjuk ő lenne a középpontban, vagy ő jól teljesítene.
Hát ez szerintem 80%-ban igaz is volt a mai mérkőzésen is, hiszen bármi történt elől, az mindig arra azon keresztül ment végbe, hogy az Mbappé megkapta a labdát, egyezett, kettőre rávezette a labdát, le tudott venni valakit, tudott befele passzolni egyet, és ebből a tizenvalány kapra lövést tulajdonképpen ezekből az akciókból készítette elő. Nyilván a maszkot az ilyenből nekem személyes tapasztalatom, nekem is egyszer-kétszer eltörték az aromat, és egyszer meg játszottam is ilyen maszkba, szóval abszolút bármennyire is jól van ez megcsinálva, tehát nagyon-nagyon zavaró a játékban, és el tudom képzelni, hogy őt is nagyon zavarja, viszont ahhoz képest szerintem ma egy nagyon domináns teljesítmény nyújtott, még annak ellenére is, hogy nem rúgott gólt.
Igen, te erről azért mesélj valamennyit, mert azt mondta Mbappé a meccs előtt, hogy neki a periférikus látását szűkíti le nagyon, és hogy abban a pozícióban, ahol ő játszik, az különösen lényeges, hogy ez meglegyen normálisan.
Hát nekem hasonló volt csak, mint neki, nyilván azért a technológiát már fejlődött ennyi év alatt, de nem csak a periférikus látás, hanem bennit az orrnál is eléggé beszűkíti. Talán így a Forma 1-es versenyeken, mikor ugye a ilyen belső kamerákat szoktak látni, azokhoz lehetne ezt hasonlítani. Én nem is használtam sokáig, hanem inkább vállaltam ezt a veszélyt, hogy esetleg oda ütnek egyet.
Úgyhogy, hát itt ugye nem is nagyon vetődött föl, hogyha jól tudom azt, hogy Mbappé enélkül játszhat, viszont azt mondta, hogy az egy komoly felszabadultság érzést adott neki, hogy akkor, amikor kórházba szállították, azt gondolta, hogy vége az EB-jének, aztán végül mégiscsak megtalálták a lehetőségét annak, hogy ő ott legyen a pályán. Beszéljünk egy kicsit a francia védekezésről is, mert mondhatjuk azt, hogy ha valamitől, akkor ettől ennyire unalmas ez a francia játék. Ugye itt az első félidőben azért azt szerintem valamelyest meglepő volt, hogy még a szokottnál is jobban túlbiztosította Deschamps ezt a védelmet. 5-4-1-ben állt föl sokszor, úgyhogy Rabiot a bal, belső bal hátvéd helyére csúszott be, és még Griezmann is rengeteget jött vissza segíteni, hogy Doku ne egy az egyben vezethesse a védőjére Koundé a labdát.
Hát igen, mert ebből a körülbelül a 4-3-3-ból lett ez a fajta felállás, ami abból is látszik, hogy a Deschamps kiadta a Griezmannnak, hogy kell jönni ugye a jobboldali védővel, tulajdonképpen elől a két belső védőre hagyott egy csatárt, és ezért a Mbappé is elég mélyen védekezett, pontosan ezáltal, hogy a túloldalon ugye a másik szélső védő is föllépett nagyon magasra. Tehát, és hasonló volt a belgáknak is a meccs terve az ővékéhez képest, bár a Tedesco részéről valamennyire érthető, hiszen minőségileg a franciáknál volt a fölény, de abszolút arra játszott mind a kettő, hogy elől nem mentek ki magasra védekezni, nem vállalták fel az egy-egyes védekezést, az agresszivitást, és ebből nyilván ezen a szinten két ilyen képzett játékosokból álló csapatnál azt az egy, vagy sokszor a kapussal két ember fort a labda kihozatalnál lazán lejátszott a bármelyik csapat, és azért alakult ki ez a fajta tulajdonképpen álló háború, amiből az egyik csapat jól jött ki, ugye ebben az esetben a franciák, a belgák pedig most verhetik a fejüket a falba, hogy belementek egy ilyen mérkőzésbe, amely egy ilyen góllal tudott eldőlni.
Viszont akkor, amikor belementek ebbe a mérkőzésbe, itt a második félidőben, abból, hogy a franciák egy kicsit jobban támadtak, egy kicsit dominánsabban kezdtek el focizni, megnyíltak azok a területek, amikből ott volt Lukaku-nak a helyzete, vagy De Bruyne-nek az, amit ott a 16-ostól nem messze elvállalt, és nem is járt messze attól, hogy egy menny annyira járt attól, hogy meglegyen az a gól.
Igen, hát ez a meccsternek nyilván az volt a része, hogy ha megvan a labda, akkor átmenetekből megpróbálni odaérni a francia kapu elé, és ez két-három alkalommal sikerült is, de itt megint csak a francia válogatottnál ugye a hátsó négyesük hihetetlen egyéni képességekről van szó, amelyek ezen a szinten is kimagaslóak, és lehetett látni, hogy a pár kontránál az utolsó pillanatban odaértek a Hernández is, 3 méteres hátrányból tudta befutni a Carrascót, és odaért még blokkolni a lövést, tehát, és nem is beszélve ugye a Salibáról, aki a világ egyik talán legjobb első védője, tehát azok az egyéni képességek ezeknél a kontráknál csak 2-3 alkalommal jöttek ki, és lett belőle egy ilyen félhelyzetek, helyzetecskék, amiket ugye megoldottak a franciák hátul.
Még egy dolog, és itt ez talán a jövőre nézve is egy érdekes felvetés, vagy kérdés lehet a franciák játékát figyelve, hogy említetted, hogy micsoda hihetetlen minőség van Deschamps csapatában. Mégis több szakértőtől lehetett azt olvasni, hogy egy profil hiányzik igazán, aki a középpályán megfelelően el tudná osztani a labdákat, mert hogy az ott játszó középpályásoknak is a feladatuk szerint is, meg a nagyjából a profiljuk, a jellemük szerint is inkább az az erősségük, hogy vertikálisan, mélységben futballoznak, és nincs olyan, aki úgy rendesen szét tudná osztogatni, nincsen mondjuk meg az összeköttetés a szélek között. Mennyire látod ezt így?
Igen, talán a keretnek ez az egyetlen hiányossága. Ugyanakkor ugye a Griezmannnak a korábbi középpályás szerepeltetése, ez kicsit, úgymond, pótolta ezt a hiányosságot, viszont azt lehet látni, hogy Deschamps egyáltalán nem vállalja be ezt a rizikót, hogy a középpályán egy olyan embert szerepeltet, akibe úgymond kevesebb a védekezés, hanem három ilyen robottal ott a közepén, akik ugye mind a porszívó keresztbe és hosszába is leradigoznak ott mindenkit. Tehát ő ezt nem vállalja be, hogy abba a pozícióba, ugye a Griezmann megint a szélén játszott, mikor náluk volt a labda, akkor próbált bejönni a tízes pozícióba, de igazán nem volt labda közelbe, azt, amit szerintem a Tedesco nagyon helyesen a De Bruyne-vel próbált megjátszatni, bár ő nekik meg ugye talán egy vagy két esetben jött az ki, hogy a De Bruyne meg tudja ezeket a mélységi és ugye vonalakat át ütőpaszt csinálni.
Jó, de javíts ki, hogyha rosszul mondom, de ez is arról szól, hogy gyakorlatilag minimálisra csökkented a kockázatot, mert nincs labdavesztés azon a területen, ahonnan a legegyszerűbb lekontrázni a franciákat ezzel.
Igen, tulajdonképpen ez, és még itt eszembe jutott ugye a belgák kapcsán is, hogy ők is nagyon, amíg tudták, járatták a labdát, de utána az egyetlen gondolatuk az volt, hogy hogyan tudjuk a Lukakunak fölütni a labdát, és akkor talán majd ott lebirkózza a belső védőt, akit ugye többnyire nem tudott lebirkózni, meg volt egy ilyen hülye gondolatom még közben, hogy biztos tegnap ez a két edző a Southgate-tel vacsorázott a meccs után. Nagyon úgy néztek ki, hogy ezek egyforma sablon szerint dolgoznak itt a kieséses szakadban, ami egyik részről érthető is.
Hát majd meglátjuk, mert tovább jutottak mindketten, végül is nekik lett igazuk, nem?
Igen, és a másik részben ott a Tedesco, aki ugye jó volt a meccsterv, egészen eddig a nagyszerű gólig, ahol ugye agyorúgta a labdát, és meg is pattant, szóval ilyenek döntenek ilyenkor, és akkor ekkor derül ki az, hogy kinek volt jó a meccsterve, és kinek nem.
Sanyi, nagyon szépen köszönjük, és mindjárt folytatjuk ugyanerről a meccsről a beszélgetést, mégpedig bírói szemmel. Imád a szokásoknak megfelelően Pataki Gyulával vagyunk bírólesen, és elsősorban a svéd játékvezető Glenn Nyberg teljesítményére koncentrálunk, aki nem maradt adós alapokkal, 24 perc alatt szórt ki 3-at a francia játékosoknak, mindet Deschamps csapata kapta, és itt azért felvetődik az a kérdés, hogy Tchouaméni miután reklamálásért sárgult be mindjárt a meccs elején, és védekezésben neki azért nagyon-nagyon fontos feladatai voltak. Ezek mennyire lehetnek akár meccseldöntő szituáció, vagy kell ezt bármilyen módon mérlegelnie egy játékvezetőnek?
Szia Tibi, üdvözlök én is mindenkit. A svéd játékvezető harmadik meccsét kapta ezen az Európa-bajnokságon, az előző kettőn, mind a kettőn nagyon jó teljesítmény nyújtott. Most néha egy kicsit azt éreztem nála, hogy most picit ezt talán meghaladta egyelőre a felkészültségét, de amúgy Európa egyik legtehetségesebb játékvezetői, a feltörekvő új generáció egyik élharcosáról beszélünk a játékvezetői szempontból. Most viszont egy kicsit következetlennek éreztem, nem láttam nála azt a magabiztosságot, mint az előző két meccsén. A Tchouaméni esetre ő kitérve, ezt beszéltük már egyébként így az Európa-bajnokság elején, ezt nagyon szigorúan fogják a játékvezetők a reklamálást, és hogy csak a csapatkapitány, illetve a szabálytalanságot elszenvedő játékos beszélhet a játékvezetővel.
Akkor, amikor azt mondod, hogy kicsit meghaladta a képességeit, akkor mire gondolsz itt elsősorban? A sztárok egójának a kezelésére, a játék tempójára, vagy egyáltalán mi az, ami, vagy ahogy alakult a meccs, az volt egy kicsit nehéz bírói szempontból?
Nem is annyira a képességére, hanem inkább az, hogy még őt kevésbé fogadják el, nem annyira ismert így a nemzetközi porondon. Az utóbbi egy-két évben futtatták föl, még 3 évvel ezelőtt egy másik svéd játékvezetővel próbálkoztak, Ekberggel, akinek viszont annyira rosszul sikerült a karrierje, hogy néhány hónappal ezelőtt kérte, hogy felfüggesztette a pályafutását, kivették a FIFA keretből, lehet, hogy vissza sem tér a pályára, és azután szedték elő Nyberget, aki eddig ugyan nagyon jól hozta fel az utánpótlás tornákat, meg a BL meccseket, és egy nagyon jó tavasza is volt, de talán most az egyik legnehezebb meccset kapta szerintem így a nyolcad döntők között, és ez talán még kicsit korai volt számára.
Igen, nagyon sokat kellett játékba avatkoznia. Frisk volt egyébként az utolsó igazán nagy svéd játékvezető?
Én még Jonas Erikssont is, aki Frisk után volt, még talán őt is oda sorolnám közéjük. Utána viszont egy elég nagy űr tátongott a svéd játékvezetésben, mint mondtam, Ekberg nem nagyon tudta ezt betölteni.
Na de itt a sárgákra visszatérve azért arról érdemes beszélni, hogy jelen állás szerint, bár még ugye van hátra bőven az Európa-bajnokságban, nagyon nehéz elképzelni, hogy nem ez lesz az az Európa-bajnokság, ahol a legtöbb sárgalapot osztanak ki a játékvezetők. Miközben ugye van ezzel egy fordítottan arányos tendencia, hogy egyre kevesebb a szabálytalanság, amit lefújnak a bírók. Itt a reklamálások, és ugye hát nagyon nehéz magyarra fordítani ezt a cinikus faltnak nevezett valami taktikai szabálytalanság, talán ez, ami a legközelebb áll hozzá, amik ezen az EB-n teljesen nyilvánvalóan megdobják ezt a számot.
Igen, ezt ahogy beszéltük, Rosetti is elég hamar nyilvánosságra hozta, hogy erre nagyon fognak figyelni a játékvezetők. Nagyjából igen, ezeket a taktikai meg faltokat is úgy jobban szankcionálják. Valahogy igen, tényleg kicsit jobban, könnyebben nyúlnak a sárgalaphoz a játékvezetők, és már nem is egyszer a meccs elején. Korábban a meccs elején inkább próbálták ezeket a szóbeli figyelmeztetésekkel megúszni, majd hogy nem egyértelmű sárgalapos szituációknál is. Most már könnyebben oda nyúlnak a laphoz.
De ettől függetlenül azért az a furcsa, hogy, és ezt kíváncsi vagyok, hogy szerinted játékvezetői felfogás kérdése, vagy egyszerűen működik ez a fajta fegyelmezés, és a játékosok jobban figyelnek a folytatásban, hogy a piros lapok száma az pedig nem emelkedett drasztikusan, sőt.
Igen, úgy tűnik, hogy azért a játékosok erre sokkal jobban figyelnek, még azért a védekező középások, középhátvédek, ők sem szaladnak bele ezekbe a nagyon vitatható dolgokba, és azért vegyük hozzá, hogy a második sárgalapokat azért minden játékvezető nagyon meggondolja. Ott ezt mindig mondják, a második sárgalaphoz ott tényleg történnie kell valaminek, ott nem az van, hogy érezzük, ott biztosnak kell lenni benne. Kovács István volt, aki a második sárgalapot adott a cseh baráknak, ő látta pontosan, és szerintem ő nagyon jól is döntött akkor, hogy olyan hamar odaadta mind a két sárgát.
Hát meg itt mondtad is a közös beszélgetésünkben, hogy az ő 18 sárgalapja azért ezt az átlagot is elég erősen megdobta. Az volt eddig a legtöbb sárgát hozó meccs az egész ebben, nem?
Igen. Hát előfordulnak egyrészt világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon egy-egy ilyen meccs. Gondoljunk csak két évvel ezelőtti a világbajnokságra, amikor Mataula hoznak, volt egy nagyon sok sárgalapos mérkőzése, vagy éppen amikor Németországban a 2006-os világbajnokságon volt az orosz Ivanovnak az a elhíresült portugál-holland mérkőzése.
Még egyetlen egy kérdés, Gyuszi, csak itt közben jutott eszembe ez, hogyha itt már bele kell kalkulálni a bíróküldésnél is azt, hogy esetleg hosszabbítás következik 2x15 perc, ami ugyanúgy, mint ahogy a játékosoknak, a játékvezetőknek is egy igenis igénybevévő fél óra, és ezt bele kell számolni. Ilyenkor ez döntő lehet, akár egy játékvezetőnél, vagy ezzel azért nem foglalkoznak a bíróküldők, hogy mondjuk egy olyan meccsre, ahol esetleg hosszabbítás várható, egy olyan játékvezető fújjon, akinek ez egészen biztos, hogy nem okoz problémát.
Azért a mostani játékvezetőknél mindenki majdhogy nem kivételes fizikai felkészültségű. Talán picit orszátóló ki ebből a sorból, hogy azért már egyrészt a kora miatt, másrészt a korábbi sérülései miatt kicsit talán már kevesebb futással, de természetesen megoldja ezeket a mérkőzéseket. Úgyhogy általában ebből nagy gond nem lehet. Viszont a játékvezetőknek ez egy hatalmas rémálom a hosszabbítás, mert egyrészt ott csak hibázni lehet, azért pluszpont nem jár.
Na hát meglátjuk, hogy kinek jut még ez a bal szerencse ezen az Európa-bajnokságon, hogy esetleg egy hosszabbításba torkolló meccset vezethet, de mi mindjárt folytatjuk a mai nap másik mérkőzésével, a portugálok a szlovénokkal mérkőztek, az esti meccsen előtte azonban egy kicsit foglalkozunk az Európa-bajnokság pénzügyeivel. Bagi László, a Forbes újságírója, szerkesztője a vendégünk, akivel folytatjuk az Európa-bajnokság pénzügyeiről már elkezdett beszélgetést, és az elsőben leginkább az volt a megfejtés, hogy itt a német államnak és a Németországnak a turizmus miatt éri meg leginkább ezt az Európa-bajnokságot megrendezni. Most egy kicsit átmegyünk a másik oldalra, és az Európai Labdarúgó Szövetség oldaláról vizsgáljuk. Az UEFA-nak miért éri meg egy olyan országban Európa-bajnokságot rendezni, ahol hát sokkal kevesebb fejlesztési igény mutatkozik, mint amennyi mondjuk, hogyha itt a FIFA-t nézzük, akkor megjelent például a szaudarábiai, vagy éppen a dél-afrikai világbajnokság kapcsán.
Igen, hát talán pont ezért, mert nincsenek kockázatok, tehát nincs az a kérdés, hogy elkészül-e a vasút a stadion és a hozzájuk tartozó hotelek. Tehát ilyen szempontból nekik ez kényelmes.
Jó, de ez mondjuk azért egy sovány vigasz azoknak, akik a markukat szerették tartani egy ilyen helyzetben, azoktól a cégektől, akik ezekben a fejlesztésekben főszerepet vállaltak.
Hát igen, valószínű, hogy a korrupciónak egy néhány évtizedes bevett gyakorlata és hagyománya van ezeknél a szervezeteknél, úgyhogy azért megtalálták valószínű ezeket az utakat, de hát ezek azok a határterületek, amikről nem tudunk, csak hallottunk és olvastunk.
Tetszett ez a szofisztikált megfogalmazás, de igen, bocsánat, folytatni.
Hát igyekeztem, ők is szofisztikáltan csinálják bizonyára. Na, tehát, hogyha komolyra fordítva megnézzük a számokat, és azokat a számokat, amik nyilvánosak, én azt találtam a német nyelvű sajtóba. Hát érdemes először is megnézni, hogy 2020 ilyen szempontból a járvány ellenére egy mérföldkő volt az UEFA-nak. Ekkor lépte át ez a szponzorációs csomag, ez az 500 millió eurós nagyságrendet. Elég nagy, ugye most már ennél is följebb vagyunk, tehát ez egy elég komoly nagyságrend, és ez akkor nagyon durva, hogy összehasonlítjuk mondjuk 1992-vel, 92-höz képest 5000%-os a növekedés. Tehát tényleg egészen elképesztő. Érdemes megnézni azt is, hogy kik a szponzorok. Végignéztem ezt. 13-14 globális szponzort számolunk, attól függ, hogy az Alipay-t és az AliExpress-t külön vesszük-e. Nem sorolom föl mind a 14-et, de talán érdemes megnézni, hogy kik ezek, mármint így honnan jönnek. 2016-ban egyetlen egy volt kínai, a Hisense, ő volt az első, aki egyáltalán egy EB-t úgy gondolta, hogy fontos szponzorálni. Ehhez képest most öt kínai cég van, mindössze három, aki német. Ugye vannak német, tehát vannak hazai főszponzorok is, tehát ilyen kétszintű ez a főszponzori rendszer is, de hogy most azokról a globális főszponzorokról beszélek, mindössze három van, az Adidas, a Strauss és a Lil. Úgyhogy nagyon érdekes folyamatokat lehet ebből is kiolvasni, és hát van egy csomó más, ami meg nem a főszponzorok, hanem hogy ki szállítja a sört vagy a mezeket, úgyhogy erről is szívesen beszélek.
Illetve itt az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ahogy mondtad itt a 14 globális főszponzort, azt lehet látni, hogy ha egy tortát nézünk, akkor ott minden szeletet, minden szektort próbálnak szépen lefedni, és valami fajta kizárólagosságot is biztosítani azoknak, akik ebbe az egész történetben nagyon nagy pénzzel beleszállnak. Viszont én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy van egy ilyen kör, amelyik a legközelebb került a tűzhöz, húsos fazékhoz, mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg. Még van egy második, harmadik, negyedik, sőt, 15. kör is, ami tud ebből az egészből profitálni. De hogyan?
Hát bizonyára, hogyha mondjuk nem a meccseken, a fő helyeken vagy ott, de mondjuk ott vagy a jegyen, a pólókon, a városokban, biztos, hogy pontosan kiszámolják a sportközgazdászok és más szakemberek, és ezek a multicégeknek a marketingesei, hogy ez nekik pontosan miért éri meg. Ez kevésbé az én szakterületem, úgyhogy ezt magam se látom át teljesen, de biztos, hogy okos emberek ülnek, akik egyszerűen kimatekozzák, hogy nekik ez miért éri meg valójában.
Viszont mondod azt, hogy az UEFA-nak milyen bevételei vannak, és ehhez képest azért, hogyha megnézzük a visszaosztott pénzeket a szövetségek számára, akkor egyrészt az a kérdés merül föl bennem, hogy ez a bevételekhez képest szotyi.
Igen.
Másrészt meg, hogy ez mondjuk, azt én magam sem tudom, hogy egy európai labdarúgó szövetség működésében mit jelent mondjuk a reklámbevételekhez kötődően vagy kapcsolódóan, de azt gondolnám, hogy ahhoz képest is ez egy nemhogy elhanyagolható, de nem egy nagyon-nagyon jelentős hányad.
Hát nem, itt a műsor előtt beszélgettünk, és említetted a pontos összegeket, most erre nem emlékszem pontosan.
Hát 27 mennyi... milliót kap a győztes, igen, hogyha tehát... mondjuk sok meccset megnyert, legalább kettő csoportmeccset megnyert, és az, aki csak idézőjelben résztvevő, ő egy ilyen 10 millió euró körüli összeget.
Igen, tehát itt egy-egy győzelem, vagy maga a részvétel nem elképesztő összeg, tehát hogyha itt nyilván egy csomó járulékos költség van a szállással, az utazással, és tényleg nagyon drága lehet, úgyhogy nem tudom ennek a pontos matekját, nem vagyok abban sem biztos, hogy ez nullára kijön. Nyilván a szövetségek nem, ilyen szempontból nem haszonélvezők, nyilván ő akkor elad egy csomó mezt, tévében mehet szerepelni, tehát nyilván a nap végén egyébként ők is jól járnak, de nem ők, akik igazán jól járnak, és nem is a városok, tehát most azért a német sajtóban azért van egy polémia, nagyon sok polémia van, ez külön megérne egy adás, de hogy most arról, hogy hát azért elszálltak itt is a szervezési költségek, tehát a 295 millió eurós szervezési költség csak a helyszíneken. És ebben, ha jól értem, nincs benne a reptér, az autópálya, a biztonsági dolgok, tehát itt a városoknak van ilyen, van 10 városban jelentkezik ez a költség, és 66 millió euróval szállt el, ami azért nem olyan kevés, arányosan sem, meg úgy nominálisan sem.
Igen, de nem tudom, hogy létezett-e olyan sportesemény itt a 20. század kezdete óta, ami a terveket nem haladta meg itt költségvetés szintjén.
Valószínűleg nem. Valószínűleg van egy alultervezés is, meg tényleg vannak.
Ez olyan, mint a házépítés.
Igen, igen, igen. Nagyon érdekes még egyébként, még egy talán mellékszál, de hogy van, aki nem, van két aspektus talán még, amiről beszélnék, az egyik a sör. Németországban azért ez egy elég központi kérdés. 1900, ha jól emlékszem, 88-tól 2016-ig a Carlsberg volt a főszponzora mindig az EB-nek. 2020-ban a Heineken, és most történt egy váltás, és hát bizonyos szempontból talán egy örömteli, vagy ezt mindenki dönts el, hogy milyen sört szeret, de olyan szempontból örömteli, hogy ez egy családi sörfőzde, családi tulajdonban lévő sörfőzde, ez a Bitburger, ami ez nagyon érdekes, hogy családi, én ezen viszonylag meglepődtem. Németországban egyébként top harmadik a pilzeniük, tehát egy elég kedvelt sör. Ha jól emlékszem, a Rajna vidékéről. Úgyhogy ez érdekes, hogy a világ második legnagyobb sör konszernje, ugye a holland Heineken, és a németek valahogy saját területen el tudták azt érni, hogy saját sört iatnak.
Aminek egyébként van egy ilyen kulturális vonzata, de abszolút. Erről, meg a kulturális kérdésekről még egy következő műsorban fogunk beszélgetni.
Az esti mérkőzésen Portugália és Szlovénia találkozott Frankfurtban, ám hogy Portugáliában milyen volt a meccs közben a hangulat, arról egy fiatal hallgatónk számol be, aki a ma estére a tudósítónk avanzsált. Nagy köszönetünkre!
Üdvözlök mindenket a Sallagot,
Bencének köszönjük szépen a tudósítást, és akkor nézzük, hogy mi történt a Portugália-Szlovénia meccsen. Frankfurtban az első negyed óra végén Ronaldo 11-es reklamált, de Orsato, akiről már korábban beszéltünk Pataki Gyulával, hogy akár ha ezt a meccset jól hozza le, akkor még a döntő vezetésére is esélyes lehet, nem adott büntetőt, érzésem szerint jogosan a portugál játékosnak. Ronaldo főszereplő volt a mérkőzésen, az ő 3 szabadrugása jelentette talán a legnagyobb gólveszélyt a rendes játékidőben, de a második félidőben Sescónak is volt egy olyan zicsere, aminél lefutotta Pepét, és csak Diogo Costával találta szemben magát. Aztán jött az igazi dráma, a hosszabbításban, a 103. percben megítélte Orsato teljesen jogosan azt a büntetőt,
ami mögé a 105. percben állt oda Cristiano Ronaldo, egyébként Zsotá buktatásáért kapta meg ezt a 11-es, Drikusic volt az, aki felrúgta Zsotát. Ronaldo viszont kihagyta a büntetőt az Atletico Madrid kapusával, Oblakkal szemben, aki próbálta kizökkenteni a 11-es előttőt. Aztán utána a kapusok megint főszerepbe kerültek, hiszen jött a 11-es párbaj, Oblak és Diogo Costa közül utóbbi ment a mennybe, nem is akárhogyan, 3 11-est fogott meg a portugálok kapusa, és a portugálok közül mindenki eredményes volt. Egyébként a szlovén játékosok közül Iličić, Bálkovec, illetve Verbić hagyta ki a maga 11-esét, a portugálok közül pedig elsőként Ronaldo állt oda, a kihagyott 11-es után itt most nem hibázott, pedig Oblak itt is érezte az oldalt, de annyira pontosan helyezte a portugálok világklasszisa, hogy itt már nem tehetett semmit a szlovén hálóőr. Ronaldo után még Fernandes és Bernardo Silva is eredményes volt, így a portugálok 3-0-ra nyerték a 11-es párbajt, és végül sikerült bejutniuk a negyeddöntőbe, ahol majd a franciákkal találkoznak, ez egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek. Holnap zárulnak majd a nyolcaddöntők, majd természetesen erről is szó lesz a reggeli ajánlóban, azt is hallgassátok meg, az esti műsort pedig nézzétek meg Bognár Domával, mert hogy ő érkezik majd képben és hangban is, tartsatok velünk továbbra is, hallgassátok, nézzétek a teljes terjedelmet. Sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. Ez a műsor a Beaton közösség tagja.